are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat mai műsorunkban. Finta Gábor vagyok. Ma este a jelen egyik legnevesebb művészét szeretném bemutatni, Kelemen Barnabás hegedű művész felvételeiből hallhatnak majd. Az ottawai közönség is hallhatta őt személyesen, már nem tudom megmondani pontosan mikor, de legalább 6-7 éve volt, hogy az NEC zenekarával játszotta Bartók hegedűre és zenekarra komponált rapszódiáját. Megérdemelt nagy sikert aratott, és azóta szépen ível felfelé pályája. Felesége Kokas Katalin is hegedűs, sőt láttam egy felvételt a Virtuózok televíziós verseny döntőjéről, ahol fiúk a 8 év körüli Kelemen Gáspár játszott kitűnően, hiába a vér nem válik vízzé. Kelemen Barnabás Budapesten született 1978-ban, Kossuth és Liszt Ferenc díjas. Édesapja Kelemen Pál Gordonka művész, a Liszt Ferenc kamarazenekar egyik alapító tagja, anyja Pertis Zsuzsa csembaló művész. Apai nagyszülei Pertis Pál cigányprímás és Gosztonyi Jolán énektanár voltak. Tanulmányait 1984-ben Baranyai Valériánál kezdte, majd 5 év múlva felvételt nyert a Zeneakadémia kiemelt tehetségek tagozatára Perényi Eszter osztályába. Diplomáját ugyanitt 2001-ben szerezte meg. 2005-től a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára és az amerikai Bloomingtoni Egyetem állandó vendégprofesszora. Repertoárja igen sokszínű, szóló és kamaradarabok mellett nagy hegedűversenyeket játszik a baroktól napjainkig. Nevéhez fűződik többek között Ligeti György, Alfred Schnittke, Kurták György és egyéb modern szerzők műveinek magyarországi, illetve ősbemutatója is. Kelemen Barnabás már a fiatalabb generáció vezető hegedűművésze lett, rendszeresen fellép szóló és zenekari esteken és vonós négyesében is nagy sikereket aratott. Európa, Amerika, Japán rendszeresen szerepel túráin. Máig 11 szólólemeze készült a Hungaroton, a BMC Records és a Naxos kiadásában. Liszt összes hegedű zongora művét tartalmazó lemeze, melyet Bogányi Gergellyel készített, elnyerte a Nemzetközi Liszt Társaság lemezdíját. Kelemen Barnabás jelenleg a magyar államtól kölcsön kapott Guarneri 1742-ben készített Del Gesù nevű hegedűjét használja, amelyen korábban Kovács Dénes játszott. Rendszeres partnerei közé tartozott Kocsis Zoltán, amíg élt. Egyik érdekes lemezfelvételén Fritz Kreisler általában kissé lenézett darabjai szólalnak meg. Kelemen szerint Kocsis zsenialitása olyan értékeket hozott ki a művekből, amit korábban ő sem sejtett, hogy bennük rejlik. Mai első felvételünk ezek közül lesz az egyik, egy élő koncert felvételen, amely 2016-ban készült, nem sokkal Kocsis halála előtt. Hallgassák meg Kreisler Preludium és Allegro című művét Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán előadásában. Thank you. Következik Mozart G-dur hegedű versenyének első tétele, Kelemen Barnabás és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.
Thank you.
Most hallgassák meg Bartók hat román táncát Kelemen Barnabás és a norvég kamarazenekar előadásában.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A Magyar Irodalom Története című könyv alapján a dráma és a líra sorsát a középkori vallásos irodalomban több tényező egymáshoz kapcsolta. Mindkettő a latin nyelvű liturgia leszármazottja, s mindkettő alkalmas volt arra, hogy kilépve az egyházi kolostori irodalom kereteiből széles világi rétegek közkincsévé váljék. Míg az elmélkedéseket, elbeszéléseket inkább csak a szerzetesek olvasták, s míg a prédikációkat csak a nép meghallgatta, addig a dráma és a líra esetében már a világiak aktív részvételére, közreműködésére is sor kerülhetett. A középkor utolsó szakaszában ugyanis a latin nyelvű liturgikus drámából világi személyek által előadott vallásos színjáték, a latin nyelvű himnuszokból pedig a nép által énekelt vallásos ének fejlődött ki. A liturgikus dráma, melynek hazai jelentkezését már a 11. század végén megfigyelhettük, még a templomi szertartás szerves része volt, később azonban attól elválasztva, szövegét kibővítve, s a templomon kívül is előadtak ilyen drámai játékokat. A liturgiából kiemelt színjátékot nevezték misztériumnak, melyet egyelőre szintén latinul, majd két nyelven, később pedig teljesen anyanyelven mutattak be. Ezzel párhuzamosan tematikája is bővült, kezdetben a liturgikus dráma új szövetségi témáira szorítkozott, de idővel helyet kapott benne a szentek élete, valamint a vallásos morális allegória is. Még a liturgikus drámában, sőt, eleinte a misztérium játékokban is kizárólag egyháziak szerepeltek, az utóbbiak előadására később, különösen az anyanyelvre való átváltásuk után iskolásokat, sőt, felnőtt polgárokat is bevontak. Középkori verses emlékeink egyik csoportja liturgikus énekek fordításából áll. Ezek a fordítások azonban nem azzal a céllal készültek, hogy laikus közönségnek énekeljék azokat, mint annak idején az Ó Magyar Mária siralmat, hanem hogy latinul nem tudó apácák vagy világi hölgyek megismerkedhessenek a papi zsolozsma latin szövegének értelmével. A zsolozsmához tartozó antifónák, himnuszok, verses officiumok fordításai a brevárium típusú kódexekben találhatók, s miként az ugyanitt olvasható bibliai szemelvényekről már korábban feltételeztük, lehet, hogy egy részüknek a szövege jóval régebbi a kódexmásolás időpontjánál. A liturgikus énekek egy része, főként az antifónák, nem vers volt, hanem gregorián dallamra recitált ritmikus próza, ezeket magyarra is prózában fordították. Mivel csak a szöveg értelmének pontos visszaadása volt a cél, gyakran a verses officiumokat, himnuszokat is ugyanúgy tolmácsolták. A latin himnuszköltészet emelkedett stílusa, választékos kifejezéskincse olykor az ilyen prózai átültetésekben is szépen érvényesült. Az egyes fordítók kísérletet tettek breváriumi himnuszoknak versben való visszaadására is. Mintegy 15 fordítás maradt fenn különböző kódexekben, főként egyes ünnepekre, karácsony, húsvét, stb., illetve Mária tiszteletére rendelt himnuszokból. Mivel magyarul ezeket a verseket úgysem énekelték, fordítóik a költőiségre és a verselésre nem nagyon ügyeltek. Hivatalos liturgikus szövegekről lévén szó, a tartalmi pontosság érdekelte őket. A magyar költészet fejlődése szempontjából a verses olvasmányoknál lényegesen nagyobb szerepük volt a késő középkori vallásos énekeknek. Az egyház évszázadokon keresztül bizalmatlan volt a nem liturgikus énekek, a kantiók iránt, noha ezek eleinte latinul, később anyanyelvre fordítva, majd anyanyelven is szerezve egyre szaporodtak. A laikus vallásos mozgalmak nyomán azután lassan helyet kapnak nem csak a vallásos összejöveteleken, mint a Mária síralom, hanem az istentiszteleteken is. Mivel nem a papság, hanem a nép énekelte őket, ezért nevezik az anyanyelvű kantiókat népénekeknek. A magyar egyházi népének kezdeteit nem ismerjük, a középkor utolsó évtizedeiben azonban a prédikáció előtt, továbbá körmeneteken, búcsújárások alkalmával már gyakorta felhangozhattak. Mennyiségükről is alig tudunk fogalmat alkotni, mivel egykorú feljegyzésekből csak azt a néhányat ismerjük, melyeket a kódexekbe imádság gyanánt véletlenül felvettek. Míg a liturgikus himnuszok nagy százalékát a szentek tiszteletére írták, addig a népénekek többsége Jézus életének eseményeihez, vagyis az egyházi év nagy ünnepköreihez, valamint a Mária kultuszhoz kapcsolódott. Még nagyobb önállóság érvényesült a Mária tiszteletére szerzett énekekben, sőt, ezek között már szép eredeti költeményekre is akadhatunk. A következő ének a szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez középkor című könyvben található, eredetileg a Pír Kódexből származik. Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához. Angyaloknak nagyságos asszonya, Úr Jézusnak boldogságos anyja, mennyországnak szépséges ajtója, paradicsomnak vagy széles kapuja. Néked szólunk szízeknek virága, ment szentek oly nagy vigassága, angyaloknak ó nagy tisztasága, pátriárkáknak ő nagy dicsősége. Dicsekedjél angyelbeli székedben, szerafinnak szent szeretetiben, kerubinnak nagy bölcsességében, székeseknek bölcs ítéletiben. Reád néznek szenteknek szemei, és véneknek keserves szívei, és árváknak nyomorolt ihai, bűnösöknek óhajtó lelkei. Esedezzél, mi nagy igazságunk, sok bűnünkről mi nagy bátorságunk, szent fiadnak mi nagy tisztességünk, halálunkról mi nagy reménységünk. Áldott te légy Jézusnak dajkája, szent anyának drága kincstartója, Szentléleknek ő megnyugosztója, igazságnak megvilágosoltója. Segéljed meg te benned bízókot, engeszteld meg az apostolokot, fordítsd hozzánk az mártíromokot, térejtsd hozzánk az konfesszorokot. Dicsőséges szenteknek mondási, szent háromságnak nagy titkus tanácsi, apostoloknak szent prédikálási, mártíromnak nagy sok kínvallási. Emlékezzél angyeli esésről, emlékezzél Évának vétkéről, emlékezzél az nagy vízözönről, nyerj kegyelmet az nagy Úristentől. Siralmas nékünk mi életünk, és mi nékünk mi sok végzetünk, rettenetes nékünk vétkezetünk, ha te nem lész nékünk a mi nagy segedelmünk. Árvaságnak kegyes táplálója, özvegyeknek megoltalmazója, szegényeknek meggazdagejtója, számkivetéseknek megboldogejtója. siralmas nékünk szilletnünk, félelmetes sok hívolkodásunk, rettenetes nékünk bajvívásunk, ha te nem lész nékünk kegyes táplálónk. Asszonyoknak szépséges tüköre, férfiaknak tisztes győzedelme, halottaknak nagy hiedelme, ördögöknek ő nagy töredelme. Rólad szólnak szentek mondási, szent háromságnak nagy titkus tanácsi, apostoloknak szent prédikálási, mártíromoknak diadalmassági, halottaknak megszabadejtója, törököknek megnyomorojtója, kerályoknak jó tanácsadója, magyaroknak megoltalmazója. Ezt szereztették Pestnek városában, ugyanottan Szent Péter utcájában. Született után elmúlt időben, 1500 és 8 esztendőben. Legyen hála a Szent Háromságnak, azonképpen az áldott Jézusnak. Legyen hála a Szíz Máriának, vélem ösztvemend az boldogoknak. Ámen.
Pedig következzen a jeles napok, jeles szülöttek sorozatunk. 1848. szeptember 29-én Sukoró és Pákoszt között a Móga altábornagy vezette túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jelasics parancsnoksága alatt álló császári erőkkel. A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok felett. Jelasics Bécs irányába menekülve hagyta el az országot. Jelasics Habsburg császári altábornagy 35 ezer főnyi seregével szeptember 11-én lépte át a Drávát, Magyarországot, amelynek törvényes kormányát a Habsburg uralkodó nevezte ki, ezzel nyílt katonai támadás érte. A csata sem méreteit, sem a veszteségeket tekintve nem tartozik a szabadságharc nagy csatái közé, következményei azonban a magyar függetlenségi harc továbbélése szempontjából felbecsülhetetlenek. A győzelem jelentős katonai következményein túl erkölcsi, politikai hatása miatt vált a magyar honvédelem jelképévé. A diadal nem csupán a magyar nép, a magyar hadsereg hangulatára hatott lelkesítőleg, hanem fontos tényezőnek bizonyult az október 6-án kirobbant bécsi forradalom kiváltó okai között is. Szeptember 21-én Bécsben született gróf Széchenyi István. Egy részlet következik Jékely Zoltán, Tűnődések és észrevételek Széchenyi naplójának fordítása közben, című írásából. Családregény, társadalmi és történelmi regény a legjavából ez a napló. Hősének száguldozása, emelkedése, tragikus zuhanása, számtalan emberi sorsot és alakot sodor, és villant fel újra meg újra a múló évtizedekben. Közülük nem egyet idő haladtával immár, mint kísértetet. Egy teljes, több nemzedéken átívelő politikai korszak nyílik meg az olvasó előtt. 100-150 éve halott nők és férfiak, erényeikkel, gyöngéikkel, szinte elérhetően közeli, személyes ismerősünké válnak. Tovább élnek bennünk, akárcsak valamely megrázó Fellini film alakjai. Halhatatlansággal ajándékozta meg őket a naplóíró halhatatlansága, írói talentuma, emberi hitele. Milyen szerencse, hogy a naplóvezetésben annyi szerencsétlensége, betegsége közepette is következetes. Az első feljegyzés 1814 tavaszán kelt, az utolsó 1848. szeptember elején, egy nappal összeomlása előtt. Előérzete sötét. A katasztrófát megjósolja, és 1859 végétől újra jegyezgetni kezd. Önvádakat, rémlátomásokat, furcsa látogatásokat, szinte halála pillanatáig. Nem túlzás ezek után megállapítani, hogy Széchenyi naplója, ahogyan saját, közeledő végzetének, ugyanúgy s azzal párhuzamosan a régtől fogva sejtett és 49. augusztusában beteljesedett magyar tragédiának fekete doboza. Az pedig, hogy a roncsországban fennmaradt, és nem lett halott rablók, nagyon érdekelt keselyük és hiénák zsákmánya, valóságos isteni csoda. Nem csak mi, egész Európa szegényebb lett volna egy pótolhatatlan kordokumentummal. Széchenyi nevéhez fűződik a dunai gőzhajózás megindulása. Ezután közel 3 évtizeddel jelent meg a Balatonon az első gőzhajó. Egyik kezdeményezője és tetemes részben anyagi támogatója Széchenyi István volt. A Balaton Gőzhajózási Társaság 1846. áprilisában tartotta meg első közgyűlését, amelynek Kossuth javaslatára Széchenyi István lett az örökös elnöke. Az első gőzhajó törzsét az óbodai hajógyárba építették, a hozzávaló gőzgépet pedig az angliai Pent gyárból hozatták. A Balaton költője után Kisfaludi névre keresztelték. A gőzös, figyelmes gesztussal Széchenyi 50. születésnapján 1846. szeptember 21-én indították első útjára a füredi kikötőből. A Kisfaludi 300 utas szállítására volt alkalmas. Első osztályú termét Széchenyi felesége kreszansz ízlése szerint alakították ki. Fehér és aranyberső burkolattal, mahagóni oszlopokkal, tükrökkel díszítve. Ebédlőterem és könyvtár is volt a hajón.
Fény, zsong a hajó, színes, szép ez a nyár, szívünk száz dala száll, s fájt latint ránk az ég. A könnyű szélben, hajad arcomba lebben, és két kék szemedben, jár a csillagsugár, sét a hajó, tréfad alkatagás, lágy hullám csobogás, színes szép utazás. Az életben olyan sok jó van, minden nap kedves nagyon, mégis ezerszer szebb minden percem, ha veled megoszthatom. Sétahajó, lágyan ring a Dunán, száz hullám taraján, csillan a parti fény, zsong a hajó. A könnyű szélben, hajad arcomban.
Végül a vaskapu megnyitására emlékezünk, amely ügy előmozdítását szintén gróf Széchenyi István indítványozta. A vaskapu a Pojna-Ruszka hegység és a Godján-Szárkő hegység közötti vízválasztó hágó, amelyet a Duna áttörése választ ketté. A stratégiai jelentőségű helyen több nevezetes csata zajlott. A Duna hajózhatóvá tételére irányuló munkálatok már a római korban megkezdődtek, hiszen az aldunai hajózást nagyban akadályozta a vaskapu szoros, ahol a Kárpátok alatt az addig jól hajózható folyam hirtelen összeszőkül. A vaskapu szoros a hirtelen gyorsá váló sodrás és a rengeteg zátony miatt hajózhatatlan volt. A szoroson csak magas vízállásnál tudtak a hajók átjutni, ha pedig nem volt elég víz a mederben, akkor át kellett rakni a rakományt deregjékre, szekerekre. A régi időkben Trajánus császár nagyszabású tervet dolgozott ki, egy hajózható csatorna építését tűzte ki célul. A véd és duzzasztó gátakkal ellátott csatornán a kisebb merülésű hajók ősztől tavaszig tudtak átjutni. Később több ízben is felmerült a vaskapu hajózhatóvá tétele, de igazán komolyan csak Széchenyi István kezdett el a kérdéssel foglalkozni, amikor megbízta Vásárhelyi Pált az Alduna feltérképezésével. A munkálatok megkezdésére azonban csak 1878-at követően nyílt lehetőség, amikor egy nemzetközi konferencián született döntés értelmében a nagyhatalmak kicsikarták Szerbiától és Romániától a hozzájárulást a csatorna megépítéséhez. A magyar mérnök és műszaki kar számára hatalmas elismerést jelentett, hogy őket bízták meg a tervezéssel, valamint a kivitelezéssel. Az európai szempontból is kimagasló jelentőségű munkálatokat a magyar államkincstár finanszírozta. A vaskapu medrébe rézsutosan átvonuló sziklapad és mellette kiálló sziklaszirtek okozta hajózási akadály megszüntetése érdekében egy körülbelül 11 km hosszú, 80 méter széles és 2 méter mély hajózható csatornát építettek. A csatornát fényes ünnepség keretében nyitották meg 1896. szeptember 27-én. Elsőként a Ferenc Józsefről elnevezett luxusgőzhajó haladt át az új víziúton. Fedélzeten a három érintett ország, Magyarország, Románia, valamint Szerbia királyaival és kíséretükkel. A magyarok méltán vették zokon, hogy a végig fellobogozott partokon a magyar zászlót nem lehetett látni. Ferenc József pedig, Magyarországot meg sem említve, az ünnepi beszédében a grandiózus vállalkozást a monarchia sikereként apostrofálta. A magyar mérnökök és műszakiak teljesítményét azonban a királyi feledékenység semmivel sem kisebbítette. A vaskapu csatorna hosszú időn át nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen szolgálatot tett Európának.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottavai Magyar Rádió adásában. A mai adásban arról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontos az első benyomás az ember életében. Pontosabban arról, hogyan kerültem a medence, az uszoda közelébe, és hogyan lett belőlem egész életre szólóan az uszoda szerelmese és vízilabda játékos. Időben vissza kell kanyarodnunk az 1960-as évbe. 9 éves voltam, illetve ahogy akkor mondtam, 9,5, amikor 2 országos cimborámmal lementünk a Szőnyi úti uszodába, hogy mi pedig úszni fogunk, és versenyszerűen. Az előzményekhez tartozik, hogy rettegtem a víztől, nagyon-nagyon féltem. Apám is, anyám is jól úsztak, azaz megvolt a vízbiztonságuk, de én féltem. Egy balatoni nyaralás alkalmával talán 5 éves lehettem, a déli parton voltunk, s anyám bevitt a vízbe. Ahogy elértünk addig, ahol már nekem derékig ért a víz, úgy elkezdtem üvölteni, hogy talán Badacsonyban is hallották. Hisztiztem, hogy vigyen ki. Ott, ahol nekem bokáig ért a víz, ott el voltam. Ezért volt nagy meglepetés apámnak, amikor kértem, hogy adjon 75 forintot, 1960-ban az nagy pénz volt, egy hétvégi bevásárlás összege, mert szeretnék beiratkozni a BVSC úszótanfolyamára. A portás nénének elmondtuk jövetelünk okát, aki mondta, hogy keressük a mestert. A mesti Sárosi Imre volt, akinek tucatszámra volt olimpiai, Európa és magyar bajnok tanítványa. Bementünk a nyitott uszodába, és én legyökerezett lábbal álltam meg a medence partján. Az 50 méteres medencében a pályaelválasztó köteleket már behúzták, de a medencében senki sem volt. Szikrázó napsütés, egy felhő sincs az égen, a medence víze síma, mint a tükör. Az optikai csalódás miatt az egész 50-es úgy nézett ki, mint egy domború lencse, melyen táncot jár a napfény. A medence túlsó partján, smaragdzöld fűvel övezve, a strandmedence volt, egy lejtős, legmélyebb pontján sem több, mint 1 méter 20 centiméter mély medence, és az azt ölelő kabinsor, ahol is az ajtók mindenféle élénk színre voltak festve. Azt hittem, egy mesevilágba léptem be. Megkerestük a mestit, s megállva előtte mondtuk, hogy mi pedig úszni akarunk itt a BVSC-ben. Aztán úszni tudtak-e? Kérdezte a mesti. Már nem annyira magabiztosan, de mondtuk, hogy igen. Jó, mondta Sárosi, akkor öltözzetek át, s amikor visszajöttök, át kell úszni a medencét oda-vissza. A víz 5 méter mély. Az 5 métert alaposan kihangsúlyozta. Ezen azután elgondolkoztunk egy darabig, majd megkérdeztem. És mi van, ha nem tudjuk átúszni? A mesti rám nézett, majd egykedvűen azt mondta. Akkor belefulladsz. És senki nem fog kihúzni? Kérdeztem hitetlenkedve, mert azt gondoltam, igencsak korán lenne vége az életemnek, azután meg mit szólna apám, anyám, ha nem mennék haza? Nem, mondta a mesti, nem húz ki senki. De hát ez nem lehet probléma, mert azt mondtad, hogy tudsz úszni. A helyzet kezdett nagyon-nagyon meleg lenni. A mesti igen jó pedagógiai érzékkel azt mondta, hogy van egy másik megoldás is. Jelesül, beiratkozunk a most induló úszótanfolyamra. Beiratkoztam, a két haver már nem, és ahogy mondják, a többi már történelem. A történetet a jövő héten folytatom. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánok!
Searching for